Leslie L. Lawrence. A gyűlölet fája. Már ugyancsak az óceán közepe felett járhattunk, amikor a Boeing 747-es ficánkolni kezdett alattunk, és olyasféle hangokat préselt ki magából, mint egy haldokló bölény. A szűkre méretezett ablakokon át felfellobbanó fények világítottak a szemünkbe, mintha valaki a felhők szélén ülve az öngyújtóját próbálgatta volna. Kisvártatva kigyulladt az öveket kérjük becsatolni felirat, és én engedelmesen kotorászni kezdtem, hogy eleget tegyek a felszólításnak. Oldalra nyúltam, hogy megkeressem az övem végét, amikor kezem véletlenül összeakadt a szomszédom kezével. Ahogy a futó érintésből következtetni tudtam, finom, ápolt, gyengéd női kéz volt, nem túlságosan hosszúra reszelt körmökkel. Nagyjából ez a néhány köröm és a hosszú ruhaujjakból elővillanó keskeny kézfej volt mindaz, amit utitársamból San Franciscótól idáig láttam. S hogy nem tudtam ennél sokkal, de sokkal jobban szemügyre venni, annak a hagyományos, hithű muzulmán nőknek kötelező csador volt az oka, amely tetőtől talpig beborította. Fatima, gondolom, valami ilyesféle lehetett a neve, enyhén megremegett, amikor a kezemhez ért, és olyan gyorsan kapta el az övét, mintha parázsba nyúlt volna. Mormogtam valamit, amit, ha akart, bocsánatkérésnek is vehetett, aztán bekattintottam a csatot. A gép ekkor ugrott egyet, mint egy megvadult szöcske, és fejét a mélységbe fúrva elindult egyenesen a tenger felé. Lehunytam a szemem, és vártam, hogy a pilóta ismét egyenesbe kapja a hadzsámbot. Meg is tette nyomban, aztán hagyta, hogy az óriás ismét csak lefelé bucskázzon. Csadorba csomagolt utitársam felemelkedett a helyéről, és a tiltó feliratra ügyet sem vetve, olyan mozdulatot tett, ami arra engedett következtetni, hogy távozni szeretne a toalett irányába. Szólni természetesen nem szólt egy szót sem, bizonyára tiltották az iszlám előírások. Megadóan sóhajtottam, kikapcsoltam a biztonsági követ, és felálltam, hogy utat engedjek neki. Amikor az előttem magasodó üléstámla és köztem átpréselte magát, ha csak szempillantásnyi időre is, de hozzám dörzsölődött a hátsó fele. Még egyszer sóhajtottam, és arra gondoltam, hogy vajon miféle meglepetés érne, ha a csador alá nézhetnék. Éppen ismét be akartam csatolni magam, amikor valaki a karomra tette a kezét. Ez a kéz azonban nem volt vékony és karcsú, bár a körmei neki sem haladták meg az iszlám által előírt méreteket. Ellenkezőleg, tömzsi volt, enyhén hájas és szőrös. Minden kétséget kizárólag egy férfi keze volt. Felnéztem, s eddig a harmadik ülésen kuporgó utitársamat pillantottam meg, aki közben áthuppant a csadoros nő árván hagyott helyére. Ajka lefittyett, és olyan képet vágott, mintha ellopták volna dollárokkal degezre tömött táskáját. Hello, mondta tétován, és rémülten nézett a szemembe. Izé gondolja, hogy lezuhanunk? Elővettem legmegnyugtatóbb mosolyomat, és megveregettem a kezét. Ugyan, de hogy, hová gondol? Egyszerűen csak rázz egy kicsit. Errefelé gyakran előfordul. Maga gyakran jár erre? Kapott a szón. Határozatlanul bólintottam, hiszen valóban gyakran repültem már a csendes óceán felett, ha nem is éppen Manilába. És mindig ilyen izé. Ebben az időszakban gyakran. De ne aggódjon, a pilóta művésze a szakmájának. Csodálkozva nézett rám, mi az ördög, ismeri, csak hírből Harper kapitány a legkiválóbb jumbo pilóta. Elvette a kezét, és megtörölte a homlokát. Hát ez minden esetre megnyugtató. Jaj, az ördögbe is, a gép megrázkódott, és enyhén az oldalára dőlt. Alig ha nem irányt változtatunk, magyaráztam, valami komolyabb dolog van velünk szemben, és parancsot kaptunk, hogy kerüljük ki. Úristen, motyogta, mi az, hogy komolyabb dolog? Hurrikán, lehetséges, de ha kikerüljük, nem mindegy az magának? Válaszolni már nem tudott, mert visszajött a csadorba bugyolált hölgy, és kénytelen volt átadni neki a helyét. Fatima, amikor átbújt előttem, ismét hozzám dörzsölte a fenekét. Esküszöm, ez volt idáig a legjobb ebben az egész utazásban. Utikönyvem után nyúltam, mire a gép újra bugdácsolt egyet, és Fatima ismét felállt, hogy távozni óhajt. Most már én is óhajtottam, csak feltápászkodtam, és az immár hagyományosnak mondható fenék dörzsölés után visszaroskattam a helyemre. A harmadik széken ülő utitárs erre villámgyorsan ismét elfoglalta a csadoros nő helyét, és fejét csóválva hozzám hajolt. Ember, szeretnék hinni magának. Meglehetősen durva vonású fickó volt, szőke, lenyalt hajjal és hasonló színű, vékony bajusszal az orra alatt. Kiejtése Los Angeles éjszakai életét juttatta az eszembe, és abból sem a jobbik fajtát. Világos kék szeme lágyködben úszott. Alig ha nem a félelem ködében. Imádom, ha az ilyesféle fickók rettegnek valamitől, hiszen amúgy meg vannak győződve róla, hogy a világ csak is és kizárólag ő érettük forog a tengelyén. Amennyiben? Kérdeztem mosolyogva, amennyiben megússzuk ezt a repülést. Ha egyszer újra a földre tehetem a lábam, Manilába repül. Nem válaszolt, hanem átnyúlt az ülésére, elkapta fekete, lapos táskájának a fogantyúját, és a táskát az ölébe fektette. Szomszédnőnknek alig, ha nem hólyak hurutja van, mondta hundorító, kárörvendő vigyorral. De már itt is van a kicsike. Fatima valóban visszatért, és várta, hogy helyreálljon a régi rend. A szőke bajszú azonban megragadta a karom, és a fülembe suttogta. Ide figyeljen, átkozottul jól esne egy dupla viszki. Gondolja, hogy nyitva a bár. A még mindig világító táblára néztem, és megvontam a vállam. Megpróbálhatjuk. Újabb villámok fénye csapott be az ablakon, és a szőke bajuszú lehunyta a szemét. Még hogy kikerüljük, gyerünk, nézzük meg azt a viszkit, mert megőrülök. A csadoros nő várakozóan fordította felénk nem látható fejét, és megpróbálta kitalálni, mit is akarhatunk mi ketten. Feléje kacsintottam, bár egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy látja-e a csadorba vágott lyukon keresztül. Gyorsan kiléptem az ülés sorok között húzódó folyosóra, és megvártam, míg a bajuszos is mellém lép. Intettem Fatimának, hogy nyugodtan birtokba veheti bármelyik ülést a három közül. Amikor a hajladozógépen dülöngélve elindultunk a bár irányába, lopva visszanéztem. Fatima mozdulatlanul állt az ülések mellett, és utánunk bámult. Talán azt sajnálta, hogy ezúttal elmaradt a fenékdörzsölés. A sztjuárdeszen nem látszott, hogy bosszankodnék, mivel megszegtük az előírásokat. Annál is kevésbé, mert nem mi voltunk az egyedüliek. A rövid bárpult mellett 10-15 halálra vált vendég rögdösődött attól függő intenzitással, hogy a gép mekkora piruetteket csinálta a levegőben. Utitársam, akinek még most sem tudtam a nevét, görcsösen markolta a táskáját. Majdnem olyan görcsösen, mint az italát a másik kezében. Én még éppen hogy csak belekóstoltam a viszkimbe, amikor ő már fenékig ürítette a magáét. Az istenit ez aztán jól esett. Mögött, és halálra vált képpel fixírozta az ablak mögött tűzijátékot játszó villámokat. Izé gondolja, hogy nem csap belénk. Ekkor a gép hirtelen megbillent, és az előttem álló viszki, mint egy jól nevelt boba boppáján, elindult a bárpult vége felé. Utána kaptam, és egy szerencsétlen mozdulattal kivertem a táskát szomszédom kezéből. A gép gyorsan visszanyerte az egyensúlyát, és az ital is visszatért elém anélkül, hogy hozzányúltam volna. Lehajoltam, hogy felvegyem a fickó táskáját, de csúnyán összeütöttem a fejem az övével, mivel ő, fittyet hányva italnak és villámcsapásoknak, csukafejessel a lehulló táska után vetette magát. Minden esetre én értem el előbb, megfogtam a fogantyúját, és fel akartam emelni. A fickó azonban kiszakította a kezemből, baljával pedig egyszerűen a torkomnak esett. Káromkodni akartam és felemelkedni. Ekkor egy viszkis pohár hullott le a pultról, egyenesen az arcomba. A kiömlő ital parásként égette a szemem, és jó időbe telt, amíg újra láttam. A szőke bajuszú elkapta a kezét a torkomról, a hónom alá nyúlt és felsegített. Keljen már fel az Isten szerelmére, mondta, ha nem akarja, hogy a harmadik viszkije is kiboruljon. Gyorsan a táskájára pillantottam. Ott volt a kezében, és úgy szorította a fogantyúját, hogy belefehérettek az ujjai. Kiitta a ital a maradékát, aztán kényszeredettem felém fordult. Hát akkor kösz. Én alig ha nem beverem a szundit. Maga marad. Bár egyáltalán nem kívántam még egy adag viszkit, vele sem volt kedvem társalogni, így aztán igenlő választattam. A fickó megvonta a vállát, és elkotródott. Igazán kíváncsi lettem volna rá, mit csinálna, ha ismét megindulna lefele a gép. A bár kiürült, s én egyedül maradtam a sztyuvival. Közömbös dolgokról társalogtunk, és szíves engedélyével elszívtam még egy pipát is. Megpróbáltam megtudni tőle valamit Maniláról, de jobban tettem volna, ha az úti könyvem olvasgatom. Gabi, így hívták a drágát. Elég gyakorta megfordult ugyan a Fülöp-szigetek fővárosában, a repülőtérnél messzebb azonban még soha nem jutott. A várost is csak felülről ismeri, madártávlatból. Amikor visszamentem a helyemre, a szőke bajuszú már aludt, vagy legalábbis csukva tartotta a szemét. A csadorba burkolt hölgy mozdulatlanul ült, és a semmibe merett. Lehet, hogy szundikált, lehet, hogy mást csinált. Talán azon elmélkedett, milyen nehéz kilátni egy csador alól. Éppen bevertem volna én is a szundit, amikor pillantásom a szőke bajuszú táskájára tévedt. Egyszerre kiröppent az álom a szememből. Úristen, hiszen a fickó az én táskámat szorongatja a kezében. Lehajoltam, és kinyújtottam a kezem. A lábamnál ott hevert egy táska, ugyanolyan, mint az enyém, csak hogy az enyém nem lehetett, hiszen azt a fickó tartotta az ölében. Előre nyújtottam a nyakam, és hogy biztos legyek a dolgomban, elolvastam a szőke bajuszú ölében szorongatott táskáról lecsüngő, birtokban fityegő névjegyet. Leslie L. Lawrence, London, ez minden kétséget kizáróan én voltam. Hátradőltem, és hangtalanul nevetni kezdtem, így jár az, aki annyira félti a cuccát, hogy a világ minden kincséért sem engedné ki a kezéből. Nem kell hozzá más, csak egy majdnem. Ugyanolyan táska, egy kis véletlen, egy himbálódzó repülőgép, és már el is cserélte a másikéval. Talán elszenderedett, kicsúszott a kezéből, és amikor felriadva rémülten lehajolt érte, az enyémet kapta fel helyette. Felemeltem az övét, és az ölembe vettem. Megszólalásig ugyanolyan volt, mint az enyém, azzal a kis különbséggel, hogy az ő név egy tartójában nem volt papírcédula. A csadoros nő közben hátra billentette a fejét, és elszenderedett. Haboztam egy pillanatig, hogy nem volna-e jobb azonnal visszacserélni a táskáinkat, aztán Fatimára pillantottam, és úgy döntöttem, hogy ráérek a cserét lebonyolítani holnap reggel is, ahogy megérkezünk a manilai repülőtérre. Alig hanem ez a halogatás mentette meg az életemet. Arra riadtam fel, hogy a repülőgép kerekei lezökkennek a kifutópályára, és a motorok fülsiketítő sivítással üdvözlik Manilát. Kinyújtottam a nyakam, és átnézve az éppen magához térő Fatima és a még mindig bágyattan, hátravetett fejjel szendergő szőke bajuszos felett, kibámultam az ablakon. A kifutópálya mellett végtelen sorban kócos pálmafák álltak, és, mintha barátságosan integettek volna az érkezőknek. Mivel a figyelmeztető tábla még mindig világított, nem kapcsoltam ki az övemet, hanem vártam, hogy a szőke bajuszos magához térjen. Nem úgy Fatima. Felpattintotta az övét karcsú kis kezével, felállt, és várakozóan megállt mellettem. Mit tehettem volna mást, én is kibiztosítottam magam, kiléptem a folyosóra, és engedtem, hogy elhúzza a csíkot a toalett felé. Visszazökkentem, és vártam még néhány percig, hogy a szőke bajuszos is felébredjen. Időm volt bőven, hiszen a gép még mindig mozgott. Egyelőre az óriási repülőtér áttekinthetetlen kifutó dzsungelének az útjait járta. Az ablak mellett újabb és újabb pálmafák tűntek fel, mintha egyenesen az őserdő közepére építették volna a repülőteret. Kb. 10 percig jártunk még keresztül kasul, amikor hirtelen megtorpant a Jumbo. Szőke bajuszú szomszédom feje előre billent. Úgy tűnt, esze ágában sincs felébredni. Mivel Fatima sem volt még sehol, elérkezettnek láttam az időt, hogy visszacseréljük a táskáinkat. Annál is inkább, mert a figyelmeztető tábla fénye kialudt, és az utasok harsány övcsattogtatás közepette kiszálláshoz készülődtek. Fatima még mindig nem volt a láthatáron, így áthajolt a márván hagyott ülése fölött, és megbögtem a fickó oldalát. Hé, mister, ébresztő, megérkeztünk Manilába, mintha mormogott volna valamit, de lehet, hogy csak az egymás mögött türelmetlenkedő utasok zsivaja szállt a fülembe. Újra megbögtem az oldalát, most már erélyesebben. Hé! Ébredjen, barátom, mondom, hogy megérkeztünk az ördögbe is, most már nem is morgott, csak aludt tovább. Sekkor valami furcsa, megmagyarázhatatlan rossz érzés ereszkedett rám. Régi ismerősök voltunk, ezért tudtam, hogy mit jelent. Akkor szokott így megszorulni a torkomban a levegő, ha halott van a közelemben. S többnyire olyan, aki nem természetes módon távozott az élők sorából. Visszakaptam a kezem, és óvatosan átcsusszantam Fatima ülésére. Egészen közel hajoltam a fickóhoz, és hogy a folyosón lögdösődő utasoknak fel ne tűnjön a dolog, barátságosan átkaroltam a vállát. Éppen úgy, mintha ébrezgetni próbálnám éjszaka csúnyán elázott pajtásomat. Kivettem a táskát az öléből, és lecsúsztattam a padlóra. Megfogtam a kezét. Hideg volt, és merev. A biztonság kedvéért még a szemébe is belenéztem, de csak azt láttam benne, amit ilyen esetben már számtalanszor, a még élő világ iránti tökéletes közönyt. Torkomban dobogott a szívem, pedig csak a jóisten a megmondhatója, mennyi hullát láttam már életemben. S többségük nem is volt olyan szép és friss, mint ez itt. Csak hogy az régen volt, még a távol keleten, és akkor magam is jóval fiatalabb voltam. Furcsa, de ahogy ott ültem a halott szőke bajuszú mellett, gondolataim visszaszálltak a távoli múltba, vissza Mandzsúriába. Arra a napra, amikor egyszerre 2000 kínait fejeztek le a japánok, és én ott álltam álruhában, mongolnak öltözve az odakényszerített nézők soraiban, fogaimat csikorgatva, tehetetlenül. Megráztam a fejem, és megpróbáltam elhessegetni magamtól a múlt árnyait. Felálltam, és igyekeztem eltakarni a fickót az utasok elől. Fogalmam sem volt róla, miért tettem, hiszen a legokosabb és a legtermészetesebb az lett volna, ha a sorsára hagyom. Fogom a táskám, és megyek a dolgomra. Csak hogy nem olyan fából faragtak, mint azt, akik mindig a legokosabb és legtermészetesebb utat választja. Megvártam, amíg az utolsó utas is elhagyja a szalont, akkor a fickó fölé hajoltam, és kigomboltam az zakóját. Matattam egy kicsit az inge elején, aztán nagy lélegzetet kellett vennem. Nem az a néhány vércsepp taszított, ami már régen rászáradt különben patyolat fehér inge elejére, sőt még a szövetből kiáramló halvány körnillat sem zavart. pedig alig ha illett a vércseppekhez. Inkább az a kb. 30 cm hosszú, vékony, kötőtűszerű fegyver riasztott meg, amelynek fanyele ott trónolt közvetlenül a vércseppek felett, furcsa diszharmóniát alkotva az inkpatyola színével. S a hegyes tű pontosan átszúrta a szőke bajuszú szívét. Kivettem a zsebkendőmet, óvatosan a nyélre csavartam, és megmozgattam vele a fegyvert. Annyira bent ült a bajuszos testében, hogy csak tekintélyes erőfeszítéssel lehetett volna kirántani belőle. Mivel az utolsó utas is már az épületbe vezető lépcső környékén járhatott, és félő volt, hogy valamelyik sztjuárdeszbe néz hozzánk, gyorsan kellett cselekednem. Visszagomboltam a zakóját, letöröltem a gombokról az új lenyomatokat, és a karfáról is, bár ez utóbbi tulajdonképpen felesleges volt. Az utaslistáról úgy is kiderül, hogy mellette ültem. Hátradőltem Fatima ülésén, és megpróbáltam kideríteni, nem szúrhatták-e bele a fegyvert a mögöttünk húzódó sorból, vagy az előttünk lévőből. Néhány pillanat alatt megállapítottam, hogy nem, nem tehette senki más, csak Fatima. Jóságos Isten, felkaptam a táskám, és a kiárat felé igyekeztem. Ha el akarom csípni, villámgyorsan kell cselekednem. Már-már átrobbantam a kiárat felé vezető folyosóra, amikor megtorpantam. Végül is mi közöm hozzá, hogy megölték. Nyilván megvolt rá az okuk. Ellenszenves volt a fickó már az első perctől kezdve. Valószínűleg az amerikai alvilághoz tartozott, és valakik hidegre tették. Megtorpantam és visszafordultam. A halott még mindig ugyanabban a pózban ült, ahogy hagytam. Csak, mintha a feje csuklott volna egy kicsit előbbre, az előtte húzódó üléssor támlái felé. Néhány lépéssel ismét mellette termettem, és felemeltem a földről a fekete táskát, amely éppen olyan volt, mint az enyém. Amit elcserélt az enyémmel, s amit annyira féltett, hogy még nem is gondoltam végig a dolgot, már is éreztem, hogy a jól ismert borzongás végig fut a hátgerincemen, és szempillantás alatt kiszáradt tőle a torkom. Hogy is volt csak, fittyet hányva minden elővigyázatosságnak, megpróbáltam kinyitni a táskáját. Természetesen zárva volt. Végig kutattam a zsebeit, és közvetlenül arany zsebórája mellett találtam egy apró kulcskarikát, amelyen hasonlóan miniatűr kulcsok lógtak. Hónom alá kaptam a táskáját, a sajátomat pedig a kezembe fogtam. S ahogy fogtam, a fogantyújáról lecsüngő névjegyemre esett a tekintetem. Leslie L. Lawrence, London. A hideg borzongás egyre ott futkosott a hátamon, s a libabőrök egyre nőttek, növekedtek. Úristen, gondoljuk csak végig a dolgot. Ha valaki nem ismer személyesen, csak a nevemet tudja. Esetleg azt, hogy melyik géppel érkezem. Ezt különben ellenőrizni lehet az utaslistán. Mondjuk, tudja, hogy fekete táska lesz nálam. De hát honnan az ördögből? Mindegy, menjünk tovább, figyeli az utasokat. Meglát néhány férfit fekete táskával. Mindegyik táskán ott kell lennie az utas névjegyének. Úristen, az a valaki figyeli a táskákat mondjuk, a repülőgépen, felszállás után van csak módja rá, hogy tüzetesebben szemügyre vegye őket. Lát egy táskát, rajta egy névjegy. Leslie L. Lawrence, ő az én emberem, gondolja a valaki, és cselekszik. Úgy, ahogy megbízták vele. Ott a táska a jövendő áldozat ölében. Csak hogy a táska közben elcserélődött. Erről viszont a valaki nem tudhat, hiszen nem ismeri személyesen a jövendő áldozatot. Őt csak a névjegy érdekli. Kivárja a kedvező pillanatot, s a kötőtűvel megöli azt, akit meg kell ölnie. Illetőleg nem azt, hanem azt, akinél a táska van, s akit ő annak hisz, aki nem az. Úristen, e szerint a bajuszost azért ölték meg, mert elcserélte a táskánkat, és azt hitték róla, hogy ő Leslie L. Lawrence. Tehát engem akartak megölni. Előkaptam a zsebkendőmet, és megtörölgettem izzadó homlokomat. Aztán a két táskával a kezemben előre lopakodtam a lejárat felé. Szerencsémre a leszállás még nem fejeződött be, s amikor beálltam a sorba, néhány későn kászálódó idősebb nő mögém került. Hangos, arrogáns amerikai beszédük megfelelően felkeltette az ajtónál felsorakozott sztjuárdeszek figyelmét ahhoz, hogy velem ne sokat törődjenek. Tudtam, hogy túlságosan is kockázatos dolog, amit teszek, de egyszerűen nem tehettem másként. Ha csak a bajuszos tölték volna meg, talán nem avatkozom a dologba. Csak hogy most már egészen másként nézett ki a dolog. Ha rám vadászik valaki, és rájön, hogy tévedett, megismétli, amit már egyszer megpróbált. Sén kutya módon nem szenvedhetem, ha hegyesre köszörült kötőtűt próbálnak benyomni a szívem közepébe. Még akkor sem, ha különben lágy és kellemesen karcsú az a kéz, amelyik belenyomná. És a körmei, az iszlám előírásoknak megfelelően, mértéktartóan rövidek. Kinéztem magamnak a legközömbösebben bámuló sztyuvit, és megfogtam a karját. Bocsánat, kisasszony, rutinszerű mosolyt küldött az arcomba. Parancsol, uram, csak érdeklődni szeretnék. Elkeveredett egy kellemes utitársam. Igen, egy hölgy. Tetőtől talpig csadorban. Tudja, az olyan, izé, megbiccentette a fejét. Természetesen, uram, tudom, mi a csador. Csak azt szeretném, hogy régen kiszállt már. Még mindig mosolyogva megrázta a fejét. Sajnálom, uram, ennél a lejáratnál nem volt csadoros utasunk. Talán a luxus lejáratnál lehetett. Sajnálom, bocsánat, átmehetnék a másik kijárathoz. Természetesen, csak tessék. Visszafordultam, és a táskákkal a hónom alatt végigvágtattam az üresen árválkodó szalonokon. A luxus osztályon már csak két sztyuvit találtam, akik olaszul társalogtak egymással. Hozzájuk léptem, és feltettem ugyanazt a kérdést, mint korábban. A lányok a szemembe néztek, és mosolyogtak. S a mosolyuk már nem volt olyan rutinszerű, mint amazé a másik kijáratnál. Talán úgy érezték, hogy vége a hosszú szolgálatnak. Aztán szinte egyszerre rázták meg a fejüket. Nem, uram, ezen a kijáraton nem szállt ki csadoros hölgy. Sajnáljuk, uram, barátságos nevetésük azonban mást mondott. Fütyültek rá, hogy megtalálom-e muzulmán barátnőmet vagy sem. Biztos voltam benne, ha akarnám, őket megtalálhatnám. Tekintettel azonban a tekintendőkre, kisebb gondom is nagyobb volt annál, sem hogy olaszul beszélő sztyuvikkal kössek ismerettséget egy olyan gép fedélzetén, ahol rám vadásznak, és valakit meg is öltek a közelemben. A gyilkosnak pedig se híre, se hamva. Biztató mosolyjal csaót intettem, és lesiettem a lépcsőn. Utána mintettek, egyikük jó szerencsét kívánt. Arra gondoltam, hogy alig ha nem ritkán volt akkora szükségem a jó szerencsére, mint lesz. Az eljövendő napok során. Az érkező utasokat fogadó csarnok hatalmas volt, és szerencsére zsúfolt. Az angol és filippi nyelvű táblák a szokványos nyilakkal megfelelően eligazítottak. Stilizált bőrönd mutatta, hogy hol fogom megkapni a csomagomat. Végig pillantottam a termen, ahol izgatott hangyákként futkároztak az utasok. Barna, göndörhajú, egyenruhás repülőtéri alkalmazottak furakodtak közöttük, és dallamos kiáltásokkal szólongatták egymást. A csarnok falához dőltem, és megpróbáltam gondolkodni. Letettem a szőke bajuszú táskáját a földre, és úgy néztem rá, mint kígyó bűvölő a kosarára, amelyből az Istennek sem akar előbújni a kígyó. Arra gondoltam, hogy alig ha nem két lehetőség között választhatok. Vagy itt hagyom a táskát a falnál, vagy magammal viszem. Tegyük fel, hogy itt hagyom. Kétségkívül csábító lehetőség, de mi van akkor, ha valami igen fontos van benne? Vagy nem is fontos, csak veszélyes. Mondjuk, kábítószer. Mi a biztosíték arra, hogy megfelelő kezekbe kerül, ami alatt természetesen a rendőrséget értettem? És, ha nincs benne semmi komoly, lehetséges, de nem valószínű. Néhány lyukas zoknit és alig használt gatyát nem szorongat az ember ujja fehéredéséig, és nem kapja torkon uti társát csak azért, mert megrémül, hogy az megkaparintja értéktelen táskáját. Vegyük a másik lehetőséget. Magammal viszem a táskát. Legalábbis avámig. De ott mi lesz, ha felszólítanak, hogy nyissam ki? Azt még csak elhitethetem velük, hogy elveszítettem a kulcsát, de akkor is csak ki kell nyittatnom. És, ha megtalálják benne a kábítószert? Nem ismertem a Fülöp-szigetek törvényeit, de nem kétséges, hogy életem jelentős részét kellene rács mögött töltenem, ha fehér por potyogna ki a táskámból. Lehajoltam, felvettem a táskát, és összefogtam az enyémmel. Nem feltétlenül szükséges, hogy mindenki lássa, két kézi táskával szálltam le a repülőgépről. Nyugodt mosolyjal az arcomon, békésen kerülgetve az izgatottan tébláboló utascsordákat, a WC felé igyekeztem. Kerestem magamnak egy gazdátlan fülkét, s a megfelelő helyre ülve megtapogattam az idegen táska zárját. Szerencsére nem volt rajta számkombináció, csak egyszerű biztonsági zár. A zárrendszertől eltekintve valóban megszólalásig hasonlított az enyémhez. Kivéve természetesen a tartalmát. Zsebembe nyúltam, kihúztam a szőke bajuszú miniatűr kulcsait, és a táska zárjába próbáltam. Halk kattanás, és a fedél feltárult előttem. Én meg csak néztem bele a táska belsejébe, és azt sem tudtam, fiú vagyok-e, vagy lány. A szőke bajuszú hullatáskája ugyanis tel is tele volt átlátszó tasakokba csomagolt, csiszolatlan, nyers gyémánttal. Nem mondhatnám, hogy elöntött a földön túli boldogság a gyémántok láttán. Éreztem, hogy ha magamnál tartom a táskát, ismét olyasmibe keveredek, amiben nincs szándékom belemászni. Annál kevésbé, mivel fontos ügyeim vannak Manilában. A táska belsejéből pontosan 10 zacskó nézett velem farkas szemet. Egyikük, sorrendben az ötödik, oldalán vékony repedés húzódott, s a résen át szemembe kacsintottak a gyémántok. Nem tudtam megbecsülni, mennyit érhet a táska, de hogy millióm felül, az biztos. S abban is biztos voltam, hogy nem tisztességes úton került a szőke bajuszoshoz. Összecsattantottam a táskát, és megpróbáltam rejtek helyet keresni neki. Először arra gondoltam, hogy bedugom a WC tartályába. Felálltam a WC-re, és belekotortam a tartályba. Rövid vacakolás után találtam benne két pucoló kefét és egy törött szappantartófélét. Visszamásztam a földre, és megállapítottam, hogy ez az út járhatatlan. A takarító személyzet nyilván a tartályban őrzi a cuccait, és ha gyakran nem is, de néha napján nyilván ki is veszi belőle. Ismét hónom alá vettem a boldogtalan táskát, és kisétáltam a folyosóra. Újra csak végig bugdácsoltam a vám és útlevél vizsgálat felé tolakodó tömegen, és megpróbáltam feltérképezni a terepet. A hosszú, folyosóról jobbra is és balra is mellék folyosók nyíltak, amelyekben csak itt-ott bóklászott egy-egy eltévedt utas. Hátra pillantottam, nem láttam magam mögött senkit. Mintha határozott célom lenne, gyorsan befordultam az egyik mellék folyosóra. Vidáman fütyörésztem. A szemem azonban megállás nélkül rejtek hely után kutatott. Már a folyosó vége felé jártam, amikor úgy éreztem, megtaláltam, amit kerestem. Valamivel magasabban, mint a falatborító hirdetések alsó széle, két, sűrű ráccsal borított ablak nézett egymással farkas szemet. Leejtettem a táskáimat, mind a kettőt egymás mellé. Neki támaszkodtam a rácsnak, megragadtam, és megpróbáltam megfeszíteni. Hajlott, remegett, de nem engedett. Megfordultam, felnéztem a plakátra. A legfontosabb manilai szállodák és éjszakai bárok listáját tartalmazta. Előhúztam zsebemből a noteszomat és egy golyóstollat. Ugyanezzel a mozdulattal kihúztam kínai körömreszelőmet is, és támadó állásba helyeztem rajta a kiskést. A fal felé. Fordultam, neki nyomtam a noteszt a falnak, és úgy tettem, mintha a plakátról a szállodák címeit másolnám. Éreztem, hogy a ráccsal fedett lyukból hűvös levegő csap felém, ami valószínűvé tette, hogy a légkondicionáló bevezető nyílását zárja le a rács. Gondosan végignéztem a folyosón, csak egészen a végén mozogtak bőröndött cipelő utasok. Óvatosan a rács fölé hajoltam, és kitapogattam a rögzítő csavarok helyét. A fejükbe vésett rovátkát vékony rozsda borította. Bal karommal a noteszt és a tollat szorítottam a falhoz, jobbommal pedig megnyomtam a körömreszelőt, s a reszelő végével megpróbáltam kivarázsolni a csavarokat. Második-harmadik próbálkozásra sikerült is meglazítanom őket, és két percnyi szorgos munka után kiemelhettem a rácsot. Azaz csak kiemelhettem volna, ha nem ez a fene éppen arra két egyenruhás alkalmazottat, akik hangosan trécselve éppen felém igyekeztek. Mivel nem volt vesztegetni való időm, nekidőltem a hasammal a rácsnak, hagytam, hogy a két csavar lehújjon a földre, és buzgón a plakátra bámultam. A csoszogás egyre erősödött. A két fickó egyenesen felém tartott. Lassan, de biztosan elöntötte a veríték a homlokomat. Jóságos Isten, ha megfordulok, a rács kipottyan, és vége mindennek. A két hangosan trécselő fickó megtorpant mögöttem. Egyikük mondott a másiknak valamit, méghozzá figyelmeztető hangsúllyal. Nem értettem ugyan a nyelvet, de a hangsúly egészen egyértelmű volt. A fene ette volna meg a szőke bajuszút a táskájával együtt. Meretten a plakátot fixíroztam, aztán másolni kezdtem a szálloda címeket. Hát ha valami hülye repülőtéri zsaru beveszi. Az egyik fickó ekkor halkan, tisztelettudóan megszólalt mögöttem. Hé mister, úgy tettem, mintha nem hallanám. Szorosan a rácsnak nyomtam a hasamat, és másoltam tovább. Pacific Hotel. Hé mister, nem tehettem mást, visszafordítottam a fejem. Nekem szól. Barátságos mosolyra húzódott a szája. Önnek, Mr. Izé, miért másolja a papírt a falról, Mr. Kétségkívül némi kívánnivalót hagyott maga után az angol nyelvtudása. Visszamosolyogtam rá. A címeket másolom, fiam. A hotelok címét. Boldogan felnevetett, és megrázta a fejét. Rákacsintott a másikra, akinek ajkain ugyancsak felhőtlen boldogság üldögélt. Nem jók a címek, mister, egészen rosszak. Kikerekedett a szemem a meglepetéstől. Nem jók. Megcsóválta a fejét, és csupa-csupa sajnálat és segítőkészség volt az egész ember. Régi a plakát, mister, van már 5 éves is, sok hotel már nincs, sok van új. Menjél recepcióhoz, van prospektus, megmutatja hotelokat. Ez a plakát nem jó. Ismét megcsóválta a fejét, és összenevetett a másikkal. Úgy tettem, mintha bosszankodnék. Vigye el az ördög, én meg csak másolom, másolom. Fújtam egy nagyot, és összecsattantottam a noteszt. Hátrafordítottam a fejem, és megeresztettem egy hálás vigyort. Kösz, fiúk, nagyon köszönöm, nincs mit, mister. Álltak még néhány másodpercig, aztán elcsoszogtak. Hátra nyúltam, felemeltem a táskát, mintha távozni készülnék, és utánuk bámultam. Vissza se fordultak, úgy kanyarodtak el a folyosó végén. Nem engedhettem meg magamnak, hogy ismét meglepjen valaki, ezért villámgyorsan kellett cselekednem. Kiemeltem a rácsot, megfogtam a táskát, és becsúsztattam a mögötte sötétlő nyílásba. Éppen hogy csak befért. Kicsit haboztam, aztán a kulcskarikát is oda tettem a táska mellé. Jobb, ha nincs nálam idegen holmi. Visszahelyeztem a rácsot, és három csavarintással rögzítettem a csavarokat. A gyémántok békésen pihentek sötét barlangjukban. Nem tudom, miért, de valahogy egy bánatos, őszi temetésre emlékeztetett az egész. Amikor visszaérkeztem a főfolyosóra, mintha nem is ugyanoda tévedtem volna, ahonnan percekkel ezelőtt eljöttem. Az utasok között furakodó egyenruhások száma megnőtt, és a mosolyuk közel sem volt már olyan barátságos, mint korábban. Sőt, ha jobban megnéztem őket, egyáltalán nem is mosolyogtak. Egy egyenruhás úgy futott el mellettem, hogy a vállával nagyot taszított rajtam, de még csak vissza sem fordult, hogy elnézést kérjen. Fél kezével övét fogta, amelyen fenyegetően hintázott az oldalfegyvere. Valahonnan, talán a kifutópálya irányából mentő autó szirénázását hozta a szél, amely a nyitva hagyott ajtókon át ránk öntötte a Fülöp-szigetek trópusi melegét. A hangszórók megállás nélkül szóltak, hol angolul, hol filippi nyelven. Az útlevél és vámvizsgálathoz vezető folyosók mindegyikénél két-két fegyveres őrszem állt, gondosan szemügyre véve a sorban állókat. Arcukon nyoma sem volt a vendégszeretetnek. Amikor aztán néhány vörös keresztes egyenruhát viselő, fityulás nő is elfutott mellettünk, biztos voltam benne, hogy megtalálták szőke bajuszú utitársam holttestét. Csak azt nem értettem, miért kell egy hullához ennyi ápolónő. Az útleveleket ellenőrző barnás fekete, göndörhajú, fiatal férfi többször is az arcomba bámult, mintha nem stimmelne valami. Igyekeztem közömbösen visszanézni rá, és ez nem is sikerült rosszul. Igaz, némiképpen zavart a két, pisztolyát tapogató egyenruhás. Ott álltak cirka másfél méternyire mellettem, és ha lehet, még fürkészőbb tekintettel vizslattak, mint az útleveles. A vámvizsgálat már jóval barátságosabb volt, bár nem kevésbé szigorú. Elöntött a verejték a gondolatra, hogy mi lett volna, ha könnyelműen megpróbálom magammal hozni a szőke bajuszú táskáját. Bár őszintén szólva még most sem tudtam logikus magyarázatát adni, hogy miért rejtettem el a légkondicionálóban. Valami belső hang ezt súgta, és kész. A belső hangokkal pedig nem érdemes vitatkozni. Megragadtam a bőröndömet, és éppen a kijárat felé igyekeztem, amikor közvetlenül a fejem felett megszólalt a hangszóró. Az eddig érthetetlen szöveg helyett tiszta angolsággal szólt, olyan tisztán, hogy szinte meglepődtem. Attól pedig, amit mondott, letettem a bőröndömet a földre, és éreztem, hogy libabőr fut végig a hátamon. Mr. Leslie L. Lawrence San Franciscóból, mondta a kellemes női hang. Mr. Leslie L. Lawrence, aki a Panam géppel érkezett, kérjük, fáradjon az információhoz. Éppen a kijárati ajtóval szemben álltam, és szép lassan az az ötletem támadt, hogy mi lenne, ha ügyet sem vetnék a hangszóróra, hanem óvatosan kioldalognék a szabadba. Igen ám, de mit érnék vele? Legfeljebb elodáznám a találkozást azokkal, akik keresnek. A rendőrséggel. Mert hogy ők keresnek, abban biztos voltam. Csak gratulálni tudtam nekik, amiért ilyen gyorsan kinyomozták, hogy én ültem a szőke bajuszúval egy sorban. Még egyszer végig gondoltam mindent. Semmi olyasmi nincs nálam, amibe beleköthetnének. Majd azt mondom, hogy nem vettem észre semmit. Végül is nem vagyok felelős ismeretlen utitársaimért. Sóhajtottam, felvettem a bőröndömet, hónom alá csaptam a kézitáskám, és megkerestem az információt. Azt vártam, hogy egy egész rendőrszázad fogad, ehelyett azonban csak egy alacsony, fekete kislány ült a pult mögött, és egészen kiváló angolságával egyre a nevemet ismételgette. Letettem a táskákat, és a pultra könyököltem. Bocsánat, kisasszony, Leslie L. Lawrence vagyok. Rám nézett, elharapta a mondat végét, és egy piros gombocskával elhallgattatta a hangos beszélőt. Jó napot, uram, mondta rutin mosolyjal. Láthatnám az útlevelét? Elővettem a zsebemből, és a kezébe nyomtam. Belepillantott, aztán már nyújtotta is vissza. Elnézést, uram, lehajolt a pult alá, matatott egy kicsit, előhúzott egy táskát, és rátette a pultra. Még egyszer elnézést, uram, ezt a táskát küldik önnek. Kérem, uram, kissé megriadhatott a tekintetemtől. Úgy nézhettem ugyanis rá, majd a táskára, mintha háromfejű borjú jött volna velem szemben a Ferdinánd Markos sugárúton. A táska ugyanis ugyanaz a táska volt, amit néhány perccel ezelőtt gondos munkával beszereltem a szellőztető rács mögé. Mintha hipnózisban cselekedtem volna, elvettem tőle, és átemeltem a pult felett. Még mindig riadtam figyelte, mit csinálok. Talán arra gondolt, hogy mégiscsak illetéktelennek szolgáltatta ki a csomagot. Megvonaglott az ajka, mintha kérdezni akart volna valamit, de mégsem kérdezett. Igyekeztem nyugalmat varázsolni az arcomra, és csak mutatóban hagytam rajta egy kis meglepett fintort. Nekem? Kérdeztem felrántva a szemöldökömet. Ki küldte? Nem tudom, uram. Éppen 5 perccel ezelőtt léptem szolgálatba. A kolléganőm vette át a küldeményt. De kétség kívül önnek szól, uram. Amennyiben ön Leslie L. Lawrence. Finom kérdés is bujkált a hangjában. Az vagyok. Nyugtattam meg, aztán meglehetősen reménytelenül tettem hozzá. Nem lehetséges, hogy az, aki küldte, csadort viselt. Immár ismét mosolyogva rázta meg csinos kis fejét. Igazán sajnálom, uram. Megköszöntem a kedvességét, megfogtam a táska fogantyúját, és néhány lépést tettem oldalra, hogy kikerüljek figyelő tekintete hatósugarából. Alig hanem még mindig azon töprengett, nem követette el valami óriási hibát. Ami azt illeti, én is pontosan ugyanezt tettem. Az ördögbe is, hiszen senki nem tudhatta, hogy melyik géppel érkezem. Úgy szólt a megállapodás, hogy ezen a héten valamelyik nap. Táskáról, vagy hasonlóról pedig szó sem volt. Mi az ördögöt akar ez jelenteni? A gyilkosság a repülőgépen, a csadoros nő a fekete táska most éppen itt a kezemben. Letettem az enyémet a padlóra, és gondosan megvizsgáltam a másikat. Megkönnyebbülten sóhajtottam fel, amikor rövid szemlélődés után meggyőződtem róla, hogy ez a táska mégsem az a táska. Nem az, amelyet elrejtettem. Akkor viszont. Rémületemben megállt a tüdőmben a levegő. Ha ez a táska nem az a táska, akkor nem is gyémánt van benne, hanem... Úristen! Első, reflexzerű mozdulatommal csak nem elhajítottam. A legutolsó pillanatban sikerült csak annyira magamhoz térnem, hogy nem eresztettem el a fogantyúját. Éreztem, hogy patakokban ömlik rólam az izzadság, s a tenyeremet undorító, nyirkos cseppek lepik el. Nyelvem kiszáradtan tapadt a szájpadlásomhoz, mintha napok óta nem ittam volna egy cseppet sem. Minden erőmet összeszedve fülemhez szorítottam a táskát, de nem hallottam oda bentről semmit. Ez valamelyest megnyugtatott ugyan, de nem eléggé. Legszívesebben felordítottam volna, hogy mindenki takarodjék a környékről, mert el akarom hajítani. Hogy mégsem tettem, annak elsősorban az volt az oka, hogy nem óhajtottam már az első pillanatban felhívni magamra a figyelmet. Manilai küldetésem ugyanis, ha nem volt is éppen szupertitkos, minden esetre magántermészetű, és az ilyesmi nem kedveli a nyilvánosságot. Még mindig a kezemben tartottam a táskát. Térdem remegett az izgalomtól. Óvatosan, lépésről lépésre lopakodtam a kijárat felé, és azon imádkoztam, hogy találjak odakin egy néptelen helyet, ahol magára hagyhatom. Mert hogy nem jó szándékkal ajándékozták nekem, abban biztos voltam. Örökké valóságnak tűnt, amíg elértem a kijáratot. Az ajtó előtt taxik várakoztak hosszú sorban, s amikor megjelentem az ajtónyílásban, néhány taxis felém rohant. Elhárítóan intettem, aztán meglepett tekintetüktől kísérve, lábujjhegyen befordultam az épület sarkánál. Itt már szerencsére nem találtam senkit, csak néhány rozsdás szemetes tartályár válkodott egymásnak döntve. A tartályok fölött 3 lábú állványon óriási, kerek digitális óra mutatta a napokat és az időt. Egészen magasan, szinte az épület tetejét verő pálmafák koronájának a magasában büszke transzparens hirdette legalább 5 nyelven, üdvözöljük Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában. Ekkor ismét remegni kezdett a térdem, sokkal jobban, mint az előbb. S, mintha a távolból, néhány évtized távolából hallottam volna Liusengapó hangját, az aknákatyáét, amint felém kiállt a felhők közül. Hajítsd el, fiam, hajítsd el, Liulencsik! Nagy lélegzetet vettem, meglendítettem a karom, és a szeméttartályok irányába dobtam a táskát. Aztán az épület sarka mögé akartam vetni magam, de egy szempillantásnyit elkéstem vele. Az iszonyatos robbanás megemelt, megsüketítve és megvakítva a falhoz vágott. Éreztem, hogy vakolat hullik a fejemre, s egy szeméttartály hangos sivítással húz el a levegőben. Talán 1 perc is elmúlhatott, amíg magamhoz értem. Feltérdeltem, és ügyet sem vetve szakadt ruhámra, kilestem a sarok mögül. A szeméttartályok helyét csinos kis kráter foglalta el, az egyik tartály teteje fennült a legközelebbi pálma koronáján. Orromhoz nyúltam, szép, szapora cseppekben folydogált belőle a vér. Valahonnan a távolból halksípszó hallatszott, legalábbis nekem távolinak tűnt. A következő pillanatban egyenruhás rendőr bukkant fel mellettem, szájában ezüstösen csillogó síppal. Aztán egy nagyot kattant a fülem, és a kráter mellett megtorpanó tűzoltó autónak már csak a vörös fényeit láttam, pedig szirénáznia kellett, nem is akármilyen hangerővel. Néhány férfi odaugrott hozzám, megfogták a karom, és a szájuk mozgásáról láttam, hogy beszélnek hozzám. Rájuk mosolyogtam, és azt akartam mondani, hogy nyugi, nincs semmi bajom, fiúk. Valahogy azonban nem állt szóra a szám. Ketten tartottak, én pedig azt figyeltem, ahogy egy sisakos tűzoltó lemászik a kráterbe, és valami után kutat. Lehajolt, s kiemelte a földhalmok közül a tojásdedre deformálódott tórát, amely nemrégen még ott függött a szemétedények felett. Megfogta, kitette a kráter szélére, és felém mutatta. Hétfő volt, reggel 8:14, manilai idő szerint. Ez a hét is jól kezdődik.